Zsófia, még ha igaz volna is. Mi írók, ha megszeretünk egy nőt, arról feltételezzük, hogy éppen úgy szereti a mi halott ideáljainkat, mint saját magunk. Kemény Zsigmond, miután oly tragikus volt végzete, minden időkre eszményképe a szenvedő szegény magyar íróknak. Amulett ő, amelyet a szívünk közepében hordozunk.
Csak gondolja el, mi szegénységben és nyomorban élhetett itt a bolond regényíró. Látom, hogy van valami kémény a házon, de bizonyára nem azért volt az, hogy a bárónak pompás ebédet főzőn alatta valaki. Fürdésről, tisztaságról, világosságról, kényelemről bizonyosan szó sem lehetett. Szalonnán, kenyéren, bundapálinkán, kapadohányon élt itt a nagy regényíró. Legfeljebb a kísértet kopogtatott az ajtaján. Higgy el, kedves Józsiás, úgy vagyunk régi íróinkkal, mint az egykori udvarházakkal, amelyekről rajongva szokás beszélni, de senki sem lakna bennük szívesen.
Körüljárták az ódonházat, a ködben télbe borult hegyoldali kertben megtalálták a kőpadot, amelybe valaki bevéste, hogy itt üldögélt Kemény Zsigmond. Józsiás áhítattal telepedett a padra, és magához vonta Zsófiát.
Nem gondolod én, kedvesem, hogy a nemes báró reménytelen szerelem miatt költözött ez elhagyott lakba? Itt üldögélt, és valakit várt mindig a Béla királyút felől, egy grófnőt, vagy egy finom bankárnét, egy úri lányt, vagy egy szép színésznőt. Talán sohasem bolondult volna meg a báró, ha annak a bizonyosnak eszébe jut vala misét hallgatni a barátoknál. Aztán rászállni magát késő ősszel a svábhegyi utazásra, amikor a báró már felgyújtotta a faggyú gyertyákat a bezárt ablaktáblák mögött. Feljött volna a kertbe egy úrnő, rövid magyaros bundában, lengő szoknyában, kis sastollas kucsmában, amilyet a 60-as esztendőkben viseltek. Kopogtatott volna a verandán, kesztyűs kis kezével, és kemény, mogorván kérdezné belülről, hogy ki az? Mire a hölgy könnyes hangon, bocsánat kérően felelne. Én vagyok. Emilia, vagy Róza, amit abban az időben ez számtalanszor előfordult, ha igazak a régi írók elbeszélései. Nem hiszem, hogy az úrinők leereszkedtek volna a tintanyalókhoz. Akkoriban igényeiket az úrinőknek tökéletesen kielégítette egy nyúlka szárnyabeli Lajdinand. Csak a modernebb nők, akik már alaposabb nevelésben, jó iskolákban, műveltségek, finomságok, rajongások korában növekednek, azok érdeklődnek az írók szeszélyei iránt.
Természetesen. Többnyire a vagyonos zsidónők. Igaz, hogy a gazdaszonyok egyesületében is ülnek írók, de azok rendszerint kopasságuk, akadémikusságuk, tekintélyességük révén jutnak uzsonnákhoz a nagyasszonyok asztalánál. Szerelmet csak mi. Bohó, rajongó, ideális. Sokszor félbolond dámák érzünk a tehetséges fiatal irodalom iránt.
Igazad van, királynőm. Én boldog vagyok, hogy engem is a tehetséges és fiatal írók közé számítasz. Néhány év előtt, amikor a katonatiszti kar már áttette hódításait a vidékre és a gentry regényekbe, a muzsikusok voltak divatban a pesti hölgyek világában. Csak egy hosszú hajú, beszámíthatatlan, hóbortos muzsikus arathatott itt kellő sikert a szerelemre vágyó nők között. Míg mostanában, hál' Istennek, eljutottunk oda, hogy az írók is kezdenek számítani a divatos hölgyvilágban, ahol már télen sem viselik a hosszú szárú parhét nadrágokat, hanem a Váci utca kirakataiból öltözködnek.
A műbarátok körében kezdődött ez a divat, fiacskám. Aztán folytatták az Aurora körhölgyei a Drexler szeparéjában. Manapság már el sem képzelhető igazán elegáns dáma, akinek ne volna házi írója vagy költője, aki udvarlásával körülvegye. A mi világunkban nagyon lenézett hölgy volna az fiacskám, aki ez egyetlen verset sem írnának, vagy akinek tiszteletére valamely regényíró ne ülne asztala felett, hogy az illető hölgy keresztnevével és tulajdonságaival felruházott hősnő kalandjait elbeszélje. Lehetséges, hogy ez azért van, mert mi, vagyonosabb úrnők, nagyon mohón szívtuk a kultúrát magunkba. Az anyánk még fejkötőben járt a Király utcában, vagy a Dob utcában, és a művészetek közül az ötvösségnek volt híve.
De ők még ismerték az izzó, észvesztő piros szenvedélyeket, amelyeket ti már nem ismertek. Az ő testük még egészséges, vágyteli, forró volt. Úgy szerettek, mint a vadállatok. Vágyakozásukban elvesztették józanságukat, óhajtásuk éles fogsorral támadt, szerelmük kiapadhatatlan forrása volt a kének, a gyönyörnek. Míg ti megelégelitek az ingerlő csókolózást. Ez a divat nyugatról jött a kultúrával.
Én nem csalom meg az uram, akármennyit szónokolsz. Gyerünk innen. Félek a bolond báró lelkétől, bizonyosan ott bolyong a téli fák alatt. Hallod? Hogy zörög valami a házban? Félek, hogy kilép valaki az ajtón.
Ebben a percben csak ugyan kinyílt a veranda ajtaja. Óvatosan, félénken, mintha egy alvó denevér indulna alkonyattal útjára, kilépett a házból egy tarkaszoknyás majoros leány, meg egy görbelábú vénecske ember. A leány kendőjét szemére húzva elsietett. A kertész pipáját tömögetve ballagott utána.
Mit gondolsz, mit csináltak ezek az elhagyott házban? Szerették egymást, csak te nem szeretsz engem.
Gyerünk, Józsiás, majd megcsókollak a kocsiban. Hosszan, forrón, ahogy szoktam. Aztán letérdepelhetsz, és megcsókolhatsz te is.
Kezével a Józsiás kezébe kapaszkodott, és lassan vonta maga után a néma kertből. De amint a ház közelébe értek, Zsófia egyetlen szökéssel ott fent termett a verandán, az ajtóhoz ugrott, benyitott és körülnézett. Aztán csalódottan, szinte bánatosan tért vissza Józsiáshoz.
Senki sincs odabent.
A kocsist egy kis kocsma előtt találták, amelyhe igazában fűszeres bolt volt, de az egyik szobájában bort és sört mértek. Az ablakon át lehetett látni egy szerelmes párt, amely itt meghúzódott és szalámit evett. A leánynak vagy asszonynak sűrű fátyol volt az arcán, de Zsófia nyomban felismerte.
Ez a Vadász utcai Sebeslány, Pest legnagyobb randevúzója. Nincsen olyan találkozó pontja a fővárosnak, ahol Sebes kisasszonnyal nem találkozni. Na hiszen, az is jól jár, aki valamikor ezt elveszi. Micsoda elszánt elvetemedettség kell ahhoz, hogy télidőben valaki a Svábhegyre járjon randevúzni. Valamiképpen értesíteni kellene ennek a leánynak az apját. Az öreg Sebes nem ismeri a tréfát. Na menjünk, maga merre, Józsiás?
Józsiás úr a Koronaherceg utcában egy régi átjáróház kapuja előtt hagyta el a hintót. Az est már leereszkedett testre, a gázlángok körül fehéren porzott a hó, a barátságos családi otthonok függönyös ablakai mögül már világítottak a meghitt, színes ernyős lámpácskák. Mindjárt ilyen meleg otthonban lesz Zsófia is, ruhát cserél, papucsot húz, szagosított vízzel megmossa arcát, kezét, nyakát, hogy Józsiás úr csókjainak nyomát eltüntesse. Lehetséges, hogy több ilyen napon már nem is gondol rá, legfeljebb a fővárosi lapokba vett szórakozott pillantást nem jelente meg a nyomdafestéktől még szagos hasábokon Józsiás úr ígért műve. Nem. Megint Vértes Arnold írta az elbeszélést. A kályha mellett egy kis asztalkára mindenféle könyvek voltak előkészítve. Ott volt például Herceg Ferenc Fenn és Len című regénye, aztán ott volt Jókaitól a Sárga Rózsa. Turgenyev beszéjeit ugyancsak mellékelte az Egyetem utcai könyvkereskedő. Nini, még egy könyv, új regény Kóbor Tamástól, aki a múlt évben tűnt fel a Magyar Hírlap pályázatán. Azt mondja egy barátnője, hogy ez az író lesz a magyar Zóla. Zsófia felvette Turgenyevtől a Vadász iratait, De a könyvlapjai nem voltak felvágva, visszatette tehát. A szobalányával kellett megelégednie, azzal váltott eszmét, amíg az halkan terített. Az eszmecsere tárgya természetesen a bolondos öreg úr volt, aki órák hosszáig ácsorgott délelőtt az utcán.
Képzelje, Hencsi, szerelmet vallott a Szarka utcában.
Tehát volt még, aki ebben a nyugalmas téli esti órában Szomjas Guszti közés váltó ügyvédről emlékezett, lakója a Hétbagoly udvarán egy kis udvari szobácskának. Józsiás viszont ki volt dobva immár az emlékezetből, ki a küzdelmes életbe.